Svédek. Északi Odüsszeia. Göran Tunström. Karácsonyi oratórium. Tél, karácsony, gyerekkor, születés, halál, szerelem, bánat, őrület, művészet, zene, csoda és halhatatlanság. Aki meghal, annak valamelyik ivadéka föltámad, aki kezdetben sír, a végén mindig nevet. Göran Tunström nem hagyja, hogy a sors győzzön igazságosztó jó akarata fölött. Meg akar győzni arról, hogy végül is nem történhet bajunk, mindig minden jóra fordul. A párkák újrafonják életünk elvágott fonalát. Tunström regénye modern Odysseus mítosz. Megvan itt a tenger, megvan a 10 évnél is tovább tartó bolyongás. Él Pénelopé és él Telemakhosz, aki anyjával együtt hazavárja világcsavargóvá lett apját. Telemakhoszt Viktornak hívják, Odysseust Szidnernek, Pénelopét Fanninak. A mese a legvégén, vagyis Viktorral kezdődik, amikor hősünk már 40-en is túllevő felnőtt férfi, családja, gyereke van. Ugyanez a Viktor Telemakhosz a regény végén még csak 15 éves kamasz, és még nem látta az apját. Hol van hát ennek a 3 nemzedéket átölelő családregénynek a kezdete? Talán mégiscsak a nagyapánál, Áron Ordensennél, azaz a nagyanyánál, Solveignél. Csak hogy hősünk rögtön meghal. Ura özvegyen, fia Szidner és lánya Evaliza árván marad. Viktor mégis azt vallja, hogy az ő élete ekkor indult el, ezzel a halállal. A 30-as években vagyunk. Solveig Szunnéba indul, hogy megbeszélje a kántorral az őszi hangversenyt. Kerékpárjával tehenek közé keveredik. A csorda halálra tapossa. S jöhetnek a szekvenciaként összekapcsolódó külön történetek. Miért nem, mikor a zene, Bach karácsonyi oratóriuma az alaptémánk? Az első állomás a Nordensen gyerek, Szidner kamaszkora, otthontalankodása Szunnéban, ahol apja szállodásnak szegődik egy Björk nevű üzletemberhez. Szidner barátságot köt a szintén félárva Splendiddel, apja rokkant, tolókocsis roncs, aki összeismerteti Fannival, a rövidárú kereskedőnővel. Fanni több mint 10 évvel idősebb Szidnernél, elcsábítja a fiút, gyereke születik tőle, majd nem ereszti többi magához. Szidner erotikus vágyait, Fanni iránti szerelmét egy Simogatások című naplószerű könyvben jegyzi föl. Megőrül, bolondok házába kerül, meggyógyítják. A következő láncszem Szidner apja Áron. Ő a feleségéről, Solveigről nem tud lemondani. A halott asszony rendszeresen jár hozzá, akár egy Bergman filmben. Aztán megkapja a titkos jelet. Egy lány levelezés útján szerelmes lesz bele Új-Zélandon. Áron odautazik, mert, gondolja, a lány azonos Solveiggel. Ausztráliába érve azonban rájön, hogy Solveig nincs többé, és a tengerbe öli magát. Az új-zélandi lány, Tessa Schneidemann lassan beletébolyodik a hiába való várakozásba. Solveig bátyja, az egészen vagy félig őrült Torin szintén a magány, a szerelem, a fia utáni vágy miatt kerül bajba. Egy híres futballistától terhes szép lány, Karina Zettenberg lefekteti, hogy apaként tartásdíjat fizettethessen vele. Majd mikor az ártatlan Torin egy napra magához veszi fiát, Carla gyermeklopásért börtönbe juttatja. Kiszabadulása után Torinból félnótás akvarelfestő lesz, és a kültelki lányban, csodás Brigittában találja meg misztikus párját. Ezután fut vissza a lánc. Szidner, aki apja hibáját jóvá teendő, Új-Zélandra hajózik, megkeresi a közben személyiséget változtató Tessát, kivárja szerelmét, s azután kántor lesz Wellingtonban. Hazalátogat Szunnéba, hogy Viktor Telemakhosznak és Fanni Pénelopének Odüsszeusza legyen. Viktor, aki akkor még kamasz gyerek, s aki 30 évvel később karmesterként a szunnei kórusnak a karácsonyi oratóriumot tanítja be, boldogan járja be apjával a környék erdeit, a sűrűben Torinra és csodás Brigittára bukkan, a pár paradicsomi ártatlanságban festeget, hordozható gramafonról a karácsonyi oratóriumot hallgatja. A halál, magány, őrültség, Csalódás föloldódik Tunström mesei igazságszolgáltatásában. A megpróbált emberek végre mind boldogok lesznek. Szidler azt csúgja fiának. Elégedj meg azzal, hogy ezt láttad, egyetlen egyszer. Tudod, hogy ez is megtörténhet a földön. A külön történetek mintáiból készült cselekményszövet eléggé megnehezíti, hogy eldöntsük, melyik hős tartogatja számunkra a mondani valót. Áron, Torin Szidner vagy Viktor, Solveig, Fanni, Tessa vagy Csodás Brigitta? Talán egyik sem. Úgy látszik, Tunström egyenlőségjelet akar tenni hőseinek sorsa közé. Történetei inkább középkori értelemben vett példázatok, ezért is következhetnek be a csodás gyógyulások, jóvátételek, mint sem végzetszerű logikával lepergetett, visszafordíthatatlan események. Tunström számára minden szenvedésnek, áldozatnak, vágyakozásnak, lemondásnak értelme van. A világ fölött ott zeng a karácsonyi oratórium, az egyetemes szeretet. Igaz, ezt sosem mondja ki közvetlenül. Az idősíkok törése, az egymás nyomába lépő nemzedékek természetének, hajlamainak, szerencsétlenségének és szerencséjének hasonlósága, az, hogy hőseinek mindegyike jó és szeretetre vágyik, annál inkább azt csugalja, valamilyen ismeretlen hatalom gondot visel rájuk. Nem veszhetnek el. Áron a tengerbe veti magát, de csak azért, hogy fia annál nagyobb elszántsággal lépjen a nyomdokaiba, vagyis adja meg Tesszának, amit ő nem adhatott. Szidner egyik nap ezt írja naplójába. Annak, aki képes megőrizni a kíváncsiságát, az a világ tapasztalatainak folyton bővülő tárháza. Jávorszky Béla kiegyensúlyozott, hajlékony, ha kellett, nyers nyelvezetet, jól tagolt ritmust talált a túlfinomult igényű író szövegéhez. Néha nem ártott volna még egy-két kifejezést tovább csiszolni. De hát tudjuk, egy fordítás a végtelenségig finomítható. Ki kell emelnem a Tessa és Szidner szerelmének sajátosságát jellemző mondat megoldását. Óvatosan kopogtattak egymás szomorúságának kapuján. Ez a metafora magyarul is tökéletes. Tanács boldogoknak, finnországi svéd költők. A 80-as évek végén a finnországi svéd írószövetség vendégei voltunk, a Tanács boldogoknak című kötet magyar fordítói: Csóri Sándor, Fodor András, Jávorszky Béla, Kányádi Sándor, Nagy Gáspár és magam. Találkoztunk a még élő svéd költőkkel, sajtóértekezleteken és televízió műsorokon vettünk részt. A 300 ezer finnországi svédnek van több újságja, irodalmi lapja, rádiója, televíziós adása. Az ország hivatalosan is kétnyelvű, finn és svéd. Eland, a sziget külön svéd tartománynak számít. Csak azt telepedhet ott le, aki tud svédül. A svéd nép ott nem kisebbség, a nemzet egyenrangú része. A svéd értelmiség mégis fél. Emlékszem a remek humorú, ironikus megjegyzéseiről híres Bo Karpelán, aki egyébként talán a legjelentősebb svéd költő és prózaíró Finnországban. Egyik négy szem közti beszélgetésünk során megvallotta, nem sokáig fognak ők itt svédül írni. Hogyhogy csodálkoztam. De nem tudhatod, mi a bőrünkön, lelkünkön érezzük, ahogy jönnek a finnek. Erősebbek nálunk. Valóban nem tudhatom. A finneknek persze eszük ágában sincs, hogy a svédeket elnyomják, bármiképpen megfosszák jogaiktól, életlehetőségeiktől. Annál is kevésbé, mert ők az őslakosok, s ami irodalmi szempontból még többet nyom alatban, ők teremtették meg elsőnek a modern lírát Finnországban. A 20. századi finn költészet még igencsak hagyományosan a természetről dalolt, mégpedig zárt, rímes, strófikus versekben, esetleg rúnákban, a Kalevala versformája, nagyjából a mi ősi nyolcasunkkal azonos, rímelés helyett alliterációs sorokkal. Az első modern svéd költők, Edith Södergran, Elmer Diktonius, Gunnar Björling, vagy Rabbe Enkel és Solveig von Schulz nem csak a későbbi svéd, hanem a háború utáni finn, főleg a 60-as évek lírai megújulásának is előfutárul és például szolgált. Mi volt ennek a jellemzője? Az, hogy a svédek intellektuálisabbak voltak, melankolikusabbak, hiszen az Baudelaire óta a modern szépségeszmény velejárója. Áttértek a szabad versre, és nem csak a természetről számoltak be verseikben, hanem a városi élet és az új pszichológiai fölismerések föltételeiről is. A finnek, gondolom, döbbenten hallották meg ezt a hangot. Eino Leino, vagy Koskennie mikorában és ízlésvilágában ez elképzelhetetlen lett volna. A finnek mégse hátráltak meg, és Szárikoszki, Pávó, Havikó, Lassi Nummi, Rossi és Jarkko Laine átvették az új, szinte forradalmi, nem nagyon szeretem ezt a szót, már minden változásra ezt használják, formát, tartalmat. Igen, mert a svédek, a fiatalabb nemzedék is teljesen nyugat-európai életérzéssel és mondatszerkezetekkel, metaforákkal dolgozott. Ez persze északon még további objektivitást, sőt érdességet, lecsupaszítást eredményezett. Nem törődtek már a kötelező evangélikus kereszténység korlátaival sem. Nyugodtan írtak a szexualitásról is. Nem fogadták el a társadalmi tabukat, konvenciókat, és nem csak ismerték, hanem át is élték a 20. század szorongásait, Kierkegaard és Sartre egzisztencializmusát. Az én kemény magányosságát nem tagadhatták le többé, az örökösen fenyegető elveszettséget. Tua Forström bevallja. Az iszap és a gyász undorával paráználkodom. Nem akarok az éjszaka elesettjei áldozatai közé kerülni, akiket mentőkocsik cipelnek, vagy felpuffadt arcú vízi hullák között látnak. S nem akarok a vágóhidak hulladéka lenni. Nem ez a célom. Bo Karpelán nem csak a halált szenvedi meg, hanem a dolgok rejtett határtalanságát, azt, hogy valójában minden önmagán túl is érvényes. A szív nem ott ér véget, ahol a határai. A vers nem ott, ahol a valóság. A valóság sem, ahol Isten álma. Micsoda párbeszéd ez, amely csak földúl, anélkül, hogy magad is megváltoznál. Ne keresd titkot a néma fűben, a néma füvet keresd. Ez a tanács úgy hangzik, mintha valami zen buddhista szerzetes adta volna. Nincs módom, hogy a finnországi svéd költők gátlásokat nem tisztelő tanulságait sorra idézzem. Meg kell elégednem eggyel, az élete vége felé járó, nagyon kifinomult érzelemvilágú, ám annál sérülékenyebb Solveig von Schulz versének idézésével. Ennél iszonyúbban egyik svéd költő sem tudta kimondani azt a magára maradottságot, amit pedig mindnyájan átéltek. 40 évig éltek együtt, és egyre nehezebben értették meg egymás nyelvét. Kezdetben még tudtak egy-két szót, szinte elég volt biccenteni. Ágy, ennivaló. 40 évig megvoltak ennyivel. Arcuk nyugodtabb lett, mint a kő. De néha-néha akadt egy-egy alkalmi tolmács. Macska, különleges naplemente. Nyugtalanul csillogó szemmel figyeltek, válaszolni akartak. De hát a némák, némák. Jégkor csiszolt a sziklatömbök. Thomas Tranströmer, 117 vers. Mikor is volt az? 25-30 éve, hogy egy vékony, magas, meg egy zömök, kistermetű költővel ott ültünk a vár alatt a Lánchídban. Tranströmer azóta tolókocsis beteg. Tíz Géza, a barátja meghalt, és a Lánchíd presszó helyén csak a port hordja a szél. Beszélgettünk, és a svéd költő verseit értelmeztük, hogy lefordíthassuk. Én aztán csak néhány fordítással készültem el. Géza annál több, hosszabb, rövidebb verset tolmácsolt magyarul. Tranströmer Svédország legismertebb szerzője lett. Nobel-díjra is jelölték. Sajnos 1980-ban agyvérzés érte. Nem tud járni, beszélni is alig. Számítógépen írja a verseit. Magyarországon többször is járt. Ahogy én is az ő hazájában, és amikor a Lassú zene című versének záró képében azok a békés teknős békákhoz hasonló nagykövek megjelennek, már ismertem az ottani tengerpartra jellemző, óriási jégkorcsiszolta vörös sziklatömböket. Nem finom, sima kövek ezek, inkább érdesek, súlyosak. Talán ilyen az egész Tranströmer költészet is. Nagyon svéd, és nagyon pontos. Mindig valami mérnöki tudatosságot éreztem benne, rajzosan elhelyezett képeket, s ami ennél sokkal fontosabb, ezeknek a képeknek, metaforáknak, hasonlatoknak a jelentéssé mélyítését. Ez a jelentés az, ami annyira svéd, még akkor is, ha nyitott a világra, az egész, akár a teljes emberi léthelyzetre. Ez nem azt jelenti, hogy ezt a néha rétegezett, azaz többszörös mögöttest azonnal megpillanthatjuk, éppen ellenkezőleg. A Tranströmer versek nem engedik meg a közvetlen reflexiót. Kontrasztos megoldásokkal vannak tele, rejtett, némelykor sokirányú utalásokkal. Nem mondhatom azt, hogy szorongással. Nincs szó egzisztencialista kérlelhetetlenségről, semmi és lét folytonos ütköztetéséről. Nem akar filozofálni Tranströmer? Csak rámutatni valamire? Csak rajta kapni önmagát, önmagában az emberi lényt? Elcsípni ott, ahol egyáltalán nem számít rá? Mervel Ferenc a válogató és fordító láthatólag érzi ezeket a súlypontokat. A szellem, a lélek és a dolgok szoros kapcsolatát. Lejtőn álló üvegháza zene, hol kövek szállnak, kövek gördülnek, és a kövek átzuhognak a házon, de mindegyik ablak épen marad. Vagyis szilárd, szinte mozdíthatatlan. Így teremtődik meg az a világ, amelyben látszólag mindennek megvan a helye. Nem hiszem, hogy Tranströmer valamiféle örök változatlanságra gondolna, vagy metafizikai fagyra. Küzdelme éppen abban áll, hogy megelevenítse azt is, ami nem látszik annak. Ez nem a rilkei tárgyfetesizmus, inkább a féle rendezettség utáni vágy. A költő el akar igazodni, és olvasóit is el akarja igazítani egy olyan mindenségben, mely jól tudja saját és nagyon személyes tapasztalatából, labirintus. Innen az ellentét, a kontraszt, a feszültség ebben a költészetben. Elfogadjam, vagy ne fogadjam el ezt a kettősséget. Jobb volna, ha nem kellene ezzel naponta szembenézni, ha nem kellene örökké érezni az időt. Sikerülhet ez a varázslat legalább a vers érvényességében, legalább egy pillanatra. Virágzó almafák, cseresznyefák közlebeg a környék a langyos éjszakában, fehér úszó mellényben, bimbózó gondolatok, csöndben szárnyra kap a gyep, a gyom. Békésen sárgálik a postaláda. Az írt szó valahogy végleges. A postaláda is végleges. Tárgyak, dolgok, fák, a táj, a házak nélkül nem létezhet Tranströmer verse. És főleg a tenger nélkül nem. A tenger a jelenlét, a kiinduló pont, a viszonyítás. A tengerről szól Tranströmer legnagyobb verse, a hosszú, nagy erejű ciklus, a keleti tengereim. Tíz Géza szép műve a fordítás. Odaadóan dolgoztak a többi fordítók is, Jávorszky Béla, Mervel Ferenc, az Oszlóban élő költő, Súlyog Vince is. Nem tudok svédül, nem ismerhetem az eredetit. Egyoldalúan csupán a magyar eredményt ítélhetem meg. Itt ér néhány meglepetés. Gyarlóság, figyelmetlensége, ha Súlyog Vince azt írja, sietve veszem az utcákat. Vagy az arcképet aranykeret szorítja folytva. Éppen az, hogy olyan szürke az ég teszi, hogy világlanak a mezők. Mervel Ferencnél egy reggel a kitárt ablakhoz állok, hogy megborotválkozom. Szerintem ez célhatározó mondat, tehát, hogy megborotválkozzam. Szeretnék még néhány mondatot ide tenni a második számú gyászgondolából. Ez kinyilatkoztatás, olyan, amilyennek a tehetséget is fölülmúló verset elképzeljük. Liszt és Wagner jelenik itt meg, Velencében vagyunk, de az egész világ velünk van. Az egész európai zene megszólal. Az egész transztrömeri költészetet összefoglalja ez a kétszer is elhangzó sor. Az egyszerű fekete gondola súlyosra van púpozva életekkel.